3 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm a hallgatókat, az Európa Rádió híreit Kocák Szilviától hallják. 150 új munkahelyet hoz létre a hazai tulajdonú Metal Kingdom Kft. Új 7,5 milliárd forint értékű beruházása Napkoron, közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Budapesten. A fém szerkezeteket gyártó vállalat 3 újabb üzemcsarnokot épít a kormány 3 milliárd forintos támogatásával, aminek nyomán 150 új munkahely jöhet létre a Szabolcs-Szatmár Beregvár megyei településen. Az eddigieknél összetettebb, magasabb hozzáadott értékű termelés fog zajlani, ráadásul az itt előállított termékek kétharmada exportra kerül majd, a cég energia igényét pedig 20%-ban megújuló forrásokból fogják fedezni. A tárcavezető kiemelte, ez a beruházás is segít abban, hogy a magyar fémipar újabb nagy lendületet kapjon. A fémipar tavaly 3500 milliárd forintos beruházási értéket tudott felmutatni, és a nemzetközi versenyképességet jól mutatja, hogy a magyar fémipar által előállított termékek több mint felét a külpiacokon értékesítik. Szijjártó Péter arra is kitért, hogy Szabolcs-Szatmár Beregvár megyében az elmúlt 10 év alatt 121 nagy beruházás valósult meg állami támogatással, összesen 1700 milliárd forint értékben, több mint 30 ezer munkahelyet teremtve. A Miskolci Egyetemre közel 1000 fővel többen adták le első helyen a jelentkezésüket, mint 2025-ben. Számuk meghaladta a 8000 főt. Az Universitas az idei felsőoktatási felvételi jelentkezések alapján országosan a 14. helyen áll az első helyes jelentkezők számát, míg a 13. helyen az összes jelentkezési helyet tekintve, ami jól mutatja az intézmény stabil országos vonzerejét. A Műszaki Föld és Környezettudományi Karra jelentkezők száma 79%-kal nőtt, ennek egyik fő oka az újonnan indított építőmérnöki alapképzés. Az egészségtudományi karon 19%-kal, a bölcsészet és társadalomtudományi karon 18%-kal, míg a gazdaságtudományi karon 15%-kal nőtt a jelentkezők száma. A képzési területek közül a legtöbb jelentkezési hely a műszaki képzési területen, a gazdaságtudományok képzési területén és a jogi képzési területen figyelhető meg. Aki lemaradt a február 15-i jelentkezési határidőről, vagy akiket egyik megjelölt szakra sem veszik fel, azoknak van lehetősége pótfelvételi eljárással felvételt nyerni a szeptemberben induló képzéseikre. A magyarországi Revolut felhasználók hamarosan már a fizetésüket is kaphatják Revolut számlára, emellett a Quick és a fizetési kérelmek is elérhetők lesznek az appban. Magyar számlaszámot kapnak ugyanis a felhasználók, olvasható a cég által ügyfeleinek küldött levélben. Jelenleg a magyarországi ügyfelek litván számlával és litván IBAN számmal rendelkeznek. A litván számlaszámukra indított utalásokat át fogják irányítani az új magyar számlaszámra, ugyanakkor arról a számlaszámról az átállás után már nem lehet pénzt küldeni. Az átállásig még legalább 2 hónap van hátra, olvasható a levélben. Az ügyfeleket értesíteni fogják, amikor ez megtörtént. Amennyiben valaki nem kívánja, hogy áthelyezzék fiókját, addig is díjmentesen megszüntetheti a számláját, a folyamat pedig egyébként automatikusan megtörténik. Több változást is hoz magával az, hogy ezentúl a magyarországi ügyfeleknek a Revolut Bank Magyarország fióktelepe nyújtja a fizetési számlákhoz kötődő szolgáltatásokat, így a belföldi, illetve nemzetközi átutalásokra, valamint a bankkártyás utalásokra az utalt összeg 50 ezer forint feletti részére 0,45%-os tranzakciós díj fizetendő, amely azonban legfeljebb 20 ezer forint lehet. A telelő erdei fülesbaglyok 2026. évi országos lakossági felmérésének összesítése szerint közel 20 ezer erdei fülesbagoly telelt Magyarországon, közölte a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. A szervezet január végén a lakosság és a média segítségét kérte a Magyarországon telelő erdei fülesbagoly csapatok felméréséhez. Az adatok alapján az akció ismét sikeres volt. A számlálás idején az ország legalább 592 településén, 1386 helyszínen 19503 erdei fülesbagoly telelt. A több éve ismétlődő felmérések bővülő adatsorai számos következtetés levonását teszik lehetővé. Az idei eredmények alapján különösen jelentős a baglyok mezőgazdaságban betöltött szerepe. Egy erdei fülesbagoly naponta átlagosan legalább 2,5 kis rágcsálót fogyaszt, amint egy 150 napos telelési időszak alatt a most megfigyelt állomány így több mint 7 millió mezőgazdasági károkat okozó rágcsálót pusztíthat el. Ez a mennyiség mintegy 183 tonna ösztömegű, mezei pocok méretű zsákmány állatnak felel meg. Mindez jelentős segítséget jelent a gazdálkodóknak, mivel a baglyok természetes módon vegyszerek használata nélkül csökkentik a kártevők számát.
Az időjárásról.
Északkelet felől egyre nagyobb területen csökken a felhőzet, nagyrészt napos idő várható, fátyol felhőkkel, de a déli tájakon felhősebb lehet az ég. Az északkeleti szelet sok felé kísérhetik élénk, olykor erős széllökések is. A legmagasabb nappali hőmérséklet 14 és 17 fok között valószínű. Hajnalban 1 és 6 fok között alakul a hőmérséklet, de a szélvédett fagyzugokban gyenge fagy is valószínű.
Az Európa Rádió híreit hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai vendégünk Csupor Dezső szakgyógyszerész, presbiter, a pirulakalausz.hu portál alapítója lesz, és két új tudományos eredményről beszélgetünk majd. Műsorunk első felében arról lesz szó, hogy változtak a nemzetközi ajánlások, és már 4 hónapos kortól adható földi mogyoró csecsemőknek, mindezt azért, hogy csökkentsék a későbbi mogyoró allergia kialakulásának kockázatát. A részleteket a szakember mondja el hamarosan.
Amikor az immunrendszer még nem teljesen érett, akkor sokkal rugalmasabb, és amikor találkozik a földi mogyoró allergénnel egy pár hónapos gyereknek az immunrendszer, akkor megtanulja, hogy ettől nem kell félni, hiszen ez a normál környezetnek a része. Na de hogyha ez már egy 5 éves korban következik be, akkor az immunrendszer az már sokkal fejlettebb, kevésbé rugalmas, és akkor ugyanazt a földi mogyoró fehérjét úgy fogja érzékelni, hogy ez valami olyan, amit eddig nem láttam, akkor ez biztos ellenség.
Aztán úgy tűnik, létezik a régóta áhított csodaszer a fogyáshoz. Tudományos kutatások igazolják, hogy az almaecet fogyasztása csökkenti a testsúlyt, ráadásul úgy, hogy nincs kockázata.
Körülbelül 2-3 hónap alatt körülbelül 7,5 kiló fogyást lehetett elérni almaecet fogyasztással. Ez jelentős. Persze, aki fogyni akar, az néha ennél gyorsabban szeretne, de ez nagyjából az a tempó, amire azt mondják, hogy ez egy egészséges fogyás, akkor, hogyha valaki nem durván elhízott.
Mai vendégünk tehát Csupor Dezső szakgyógyszerész, a pirulakalausz.hu portál alapítója. Tartsanak velünk!
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Már 4 hónaposan elkezdhető a mogyoró étrendbe illesztése, és ezzel csökkenthető a földi mogyoró allergia kockázata, derül ki a legújabb nemzetközi tudományos eredményekből. A mogyoró allergiában érintett gyerekek aránya növekszik, míg 1999-ben az USA-ban a gyermekek 0,5%-át se érintette a probléma, addig 2010-re már ez az arány 2%-ra növekedett. Ráadásul a súlyos mogyoró allergiások szó szerint életveszélyben vannak, ha akár kis mennyiségben is találkozik a szervezetük a mogyoróval, ám az új eredmények biztatóak. De mi változott, és mire érdemes figyelni? Csupor Dezső szakgyógyszerész, gyógynövénykutató, az MTA doktora, a Pirula Kalóz egyik alapítója mondja el a részleteket.
Új kutatási eredmények állnak rendelkezésre a mogyoró és a gyermekek allergiáját illetően, hozzátáplálást illetően, amerikai ajánlásokat illetően, de egy pár lépést lépjünk vissza. Ha azt kérdezem, hogy mennyire számít allergénnek a mogyoró, akkor arra mi a tudomány mai álláspontja?
Két oldalról is megközelíthetjük, hogy mennyire sok embert érint a mogyoró allergia, illetve azt, hogy ez mennyire súlyos. Nem nagyon sok embert érint. A mogyoró allergiásoknak az aránya az 1% alatt van a föld legtöbb országában. Viszont ez a mogyoró allergia, akinél kialakul, azok egy részénél olyan súlyos reakciót válthat ki, ami akár életveszélyes is lehet, vagy akár bele is lehet halni, hogyha nem avatkoznak be időben. Emiatt a mogyoró allergiával nagyon régóta foglalkoznak, hogy ezt hogy lehet kezelni, most már vannak a kezelésre is módszerek, illetve hogy lehet megelőzni a kialakulását, és ebben született most egy áttörést jelentő kutatási eredmény.
Látszik, hogy tartalomgyártó is vagy, Dezső, mert szépen felvitted nekem az infót, hogy én tehessem fel a kérdést. Milyen tudományos eredmények születtek, amiről érdemes beszámolnunk?
Tulajdonképpen azért nem annyira új ez, már 10 éve azt lehet tudni, hogy az a korábbi elképzelés, ami azt jelentette, hogy úgy tudják megakadályozni az allergia kialakulását, hogy minél jobban megóvják a gyerekeket a mogyorótól, ez megdőlt. Ez 2015-ben jelent meg ezzel kapcsolatban egy cikk, néhány száz gyereknek a vizsgálatán alapult, ahol azt nézték, hogyha korán bevezetik a mogyorót az étrendben, az előnyös ahhoz képest, hogyha 5 éves korig egyáltalán nem kapnak mogyorót. És az derült ki, hogy azoknál, akiknél korán bevezették a mogyorót az étrendbe, ott sokkal ritkább a mogyoró allergia. Ez egy kb. 500 gyerek részvételével végzett vizsgálat volt, de már ez elég volt ahhoz, hogy nemzetközi ajánlások változzanak. USA-ban jelentkezett ez először, 2015-ben megváltoztatták, hogy hogyan kell bevezetni az étrendbe a mogyorót. Ez eltelt 10 év, és 10 év alatt már annyi adat összegyűlt, hogy most már nem csak néhány száz gyereknek az adatát elemezték, hanem több 10 000 gyereknek az adatát elemezték, és megnézték, hogy az új ajánlások óta kimutatható-e az, hogy a mogyoró allergiások száma csökken.
És kimutatható.
És kimutatható, és ez azért nagy dolog, mert sokkal nagyobb a súlya annak, hogyha 100 000 gyereken állapítanak meg valamit, mint az, hogyha 500 gyereken. 500 gyereknél sokkal nagyobb annak a kockázata, hogy egy-két torz adat az egész eredményt megmásítsa. Ennek nem volt túl nagy kockázata, vagy túl nagy esélye egyébként, hiszen már a 500 gyerek adata alapján is teljesen egyértelmű volt, töredékére csökkent a mogyoró allergiások száma. Most ez az új vizsgálat azt igazolta, hogy az új ajánlások szerint bevezetett mogyoró az körülbelül 40%-kal csökkentette a mogyoró allergiáknak az arányát. És akkor egy dolog, amit lehet, hogy már az elején kellett volna mondani, hogy a földi mogyoróról beszélünk, tehát a földi mogyoró az, ami allergén, minden más mogyoró, ami forgalomban van, az nem ilyen komoly allergén. Tehát itt a földi mogyoró az, amiről szót ejtettünk eddig is.
Földi mogyorót még egy kicsit magyarázzuk, tehát ez az a kis barna, kemény héjú, megtörjük, és általában 2 szempottjon ki belőle, kis vörös héj alatt.
Így van, felületen. Erről beszélünk, igen.
És egyébként már Magyarországon is megterem. Mi most Szegeden beszélgetünk, és tőlünk nyugatra, Mórahalom térségében ismerek ilyen gazdálkodót, aki Magyarországon is termel földi mogyorót.
Igen, hát ez nálunk viszonylag új, de azért a boltokban már eddig is ott volt, és tavaly, vagy tavaly előtt, nem emlékszem pontosan, volt is egy nagyon tragikus eset, amikor egy gyerek azért halt meg, mert földi mogyoró allergiás volt, és valamiért az iskolában mégiscsak olyan ételt kapott, amiben mogyoró volt található. Egyébként haláleset ritkán következik be, mert most már nagyon sok helyen van olyan injekció, amit ha beadnak, amikor kialakul ez a durva allergiás reakció, ezt anafilaxiának hívják, akkor ennek ellenére az élete megmenthető, akkor következik be a haláleset, hogyha ez az életmentő injekció nincs a közelben.
Nekem egy másik történet jutott eszembe, de ez jobban ide kapcsolódott, mert itt gyerekről van szó, de egy budapesti néhány évvel ezelőtti eset, amikor egy turista járt ugyanígy egy étteremben, hogy hiába jelezte, hogy ő mogyoró allergiás, és erre figyeljenek, az ételében mégiscsak volt mogyoró, és ott az étteremben elhunyt.
Igen, és ez azért fontos, mert a mogyoró allergia nem olyan, hogy jó sokat meg kell enni, és akkor valami történik, hanem ha nyomokban mogyorót tartalmaz az étel, az már képes elindítani, tehát ilyen 10 mg-tól kialakul a túlérzékenységi reakció annál, aki erre hajlamos. Ezért is van, hogy nagyon sok élelmiszerre ráírják, hogy nyomokban mogyorót tartalmazhat. Ez ugye egy átlag embernek nem jelent semmit, de aki mogyorallergiás, ő ezeket az élelmiszereket teljesen kerülni fogja, mert neki már az elég. Tehát néha, hogyha egy olyan üzemben készül egy csoki, ahol mogyoros csokit is gyártanak, akkor a nem mogyoros csokitól is kialakulhat egy ilyen túlérzékenységi reakció, egyszerűen azért, mert az eszközök, a gépek kicsit szennyezettek, és belekerül annyi mogyoró a nem mogyoros csokiba, amitől egy ilyen allergiás beteg akár meg is halhat.
De egyébként ez hogy derül ki valakiről, hogy ennyire súlyosan mogyoróallergiás, hogy mondjuk ez a gyermek meghalt a mogyorótól, de egyszer találkozott a mogyoróval, és akkor még meg tudták menteni az életét? Vagy ennek mi a vizsgálati háttere?
Az ilyen típusú allergia ez mindig úgy alakul ki, hogy amikor először találkozik a szervezet az allergénnel, akkor még nincs gond. A második találkozás az, ami akár végzetes is lehet. Első találkozás után egyébként már szűrhető az, hogy valaki hajlamos-e az ilyen allergiára, ezt különböző bőrtesztekkel is lehet szűrni, meg van olyan vérvizsgálat, amivel szűrni lehet, hogy valaki hajlamos az allergiára, még akkor is, hogyha ő még nem tapasztalt magán allergiás reakciót. Tehát ez szűrhető, de hát a legegyértelműbb egyébként az, hogyha kialakul ez a túlérzékenységi reakció. Ez nem mindenkinél ennyire súlyos, de aki ilyen anafilaxiás reakcióra hajlamos, annál bizony tényleg perceken múlhat az élete.
És milyen tünetei vannak egyébként a mogyoró allergiának? A legsúlyosabb esetben is, de akár ilyen visszamenőleg is, ha ez így rangsorolható, amit úgy észrevehet valaki, akár a szülő a gyermekén, hogy ott allergiás hát, reakció alakulhat ki.
Nagyon gyorsan kialakul ilyen arc, pír, duzzanat, légzési nehézség alakul ki, és nagyon rohamosan romlik a beteg állapota, tehát kezd halálfélelem kialakulni, tehát keringési zavarok jelentkeznek, és beavatkozás nélkül, ha ez a folyamat elindul, ez magától nem fordul vissza.
Hát akkor azért ez egy szörnyű halálnak tűnik, hogyha valakinek ilyen allergiája van, és nem kap segítséget.
Igen, de mondom, a jó hír az, hogy egyrészt most már van immunterápia, tehát már ha valakinek ilyen allergiája van, az is gyógyítható, tehát már gyógyítható is a mogyorallergia, egy elég komplikált és hosszas kezeléssel a betegek egy része kigyógyítható. Másrészt most már a nagyon sok oktatási intézményben, hanem mindenhol, ezt most nem tudom, ott vannak ezek az életmentő injektorok, amivel meg lehet menteni a beteg életét, és akkor a harmadik, ami miatt beszélgettünk, hogy most már azt is tudjuk, hogy mit lehet azért tenni, hogyha valakinek gyereke születik, akkor sokkal kisebb esélye legyen mogyoróallergiás.
Mindjárt visszatérünk az eredeti témához, csak még egy kérdés, kíváncsi vagyok a véleményedről, hogy szerinted amúgy felkészültek mondjuk az oktatási intézményekben, vagy akár egy étteremben arra, hogy valakinek ilyen anafilaxiás reakciója lesz, és tudják felismerni, használni azt az eszközt, hogy hol van, és hogy merjék használni? Egy óvónő, egy dajka, tényleg egy pincér?
Hát talán pont ez miatt a tragikus esetek miatt igen. Néha pont egy-egy ilyen tragikus eset az, ami a többieken segít. Mert felhívja a figyelmet arra, hogy ezzel foglalkozni kell, és azt tudom, hogy az oktatási intézményekben azóta sokkal komolyabban veszik ezt a témát, sőt, ugye azt is tudni kell, hogyha valakinek ismert ilyen anafilaxiás hajlama, ott maga a beteg is magánál hordja ezt az injektort, és a környezete azt tudja, hogy mit kell tenni. Tehát ha egy gyerek mogyoró allergiás, akkor ő maga, bármilyen kis gyerekről is legyen szó, nagyon ki van képezve arra, hogyha észleli magán a jeleket, akkor mit kell tennie, és általában a környezet is.
Oké, és akkor visszatérve az ajánlás módosításra. Ahogy olvastam a cikkedet a Pirula kalauzon, ott, ha jól emlékszem, az a legkisebb ajánlás, hogy már 4 hónapos kortól elkezdhető az amerikai ajánlás szerint a mogyorós hozzátáplálás. Ugye ezt jól mondom?
Igen, igen.
De 4 hónaposan hogy adjunk mogyorót? Ez volt az első gondolatom. Igen. Ugye, hogy ott én attól is félnék a gyermekem esetében, egyrészt nem tudom hány foga van, az én gyerekemnek talán már 4 hónaposan volt 1-2, de nem hiszem, hogy a mogyorót rágnál elsőként, tehát itt valami pépes dologra gondoljunk, egy mogyoró vaj, mondjuk hozzákeveréssel, nem tudom, banánpüréhez?
Igen, igen. És nyilván itt figyelni kell arra, hogy tényleg akkor melyik mogyoróról van szó, tehát a földi mogyoró tartalmú krém az, ami ilyenkor szóba jöhet. Ez a 4 hónapos ajánlás, ez azokra vonatkozik, akik hajlamosak a mogyoró allergiára. Ez a mogyoró allergia hajlam, ez abból vehető le, hogyha valaki egy kis csecsemőnek ekcémája van, vagy van valamilyen egyéb ismert élelmiszer allergiája, akkor ő mogyoró allergiára is hajlamosabb. És ezeknél a gyerekeknél, vagy csecsemőknél javasolt, hogy már 4 hónapos kortól lehetőleg kapjanak mogyorót. Az ő esetükben az a legjobb, hogyha ezt megelőzően végeznek egy ilyen mogyoró érzékenységi vizsgálatot, ezt egy orvos tudja elvégezni, és hogyha az derül ki, hogy van hajlam arra, hogy ő mogyoró érzékeny, vagy mogyoró allergiás legyen, de még nem vélelmezhető, hogy tényleg allergiás, na akkor kezdődjön el a hozzátáplálás. Minden egyéb esetben, hogyha ez a hajlam az ekcémával, vagy az egyéb élelmiszer allergiával nem feltételezhető, akkor az az ajánlás, hogy a normális hozzátáplálás keretében, amikor a szülő úgy érzi, hogy ő adna mogyorót a gyereknek, akkor adjon. Csak ez azért változás, ez is, mert korábban viszont az volt, és ma is lehet magyar interneten ilyen helyeket találni, ahol azt mondják, hogy 3, 4 vagy 5 éves koráig ne adjunk mogyorót. Tehát ez innen indultunk. És most ott tartunk, hogy bizonyos gyerekeknek már 4 hónapos kortól, a többieknek meg, hát minél előbb, de ott nincs így előírva, hogy már pedig 4 hónapos korban. Tehát szerintem az a jó, most így a szülőként is mondhatom, hogy azért célszerűbb ezt minél előbb megtenni. Nyilván 4 hónapos kor előtt semmiképpen ne. Akinek a gyerekénél ekcéma hajlam van, ott orvossal konzultálva, lehetőleg 4 hónapos kortól, de a többiek is minél előbb vezessék be. De egyébként ez az egész mogyoró téma, ez mondhatom, hogy ez csepp a tengerben, mert hogy az összes többi allergiával kapcsolatban is van egy ilyen szemléletváltás, és ma már azt gondolják, hogy az, hogy ilyen sok allergiás van, mert hogy az allergiásoknak a száma az megy fölfele folyamatosan, az részben pont azért van, mert azoktól az allergénektől el vagyunk zárva, amelyek kell, évezredeken át kapcsolatban voltunk. Tehát az industriális környezet, amiben élünk, ez azt jelenti, hogy azokkal a természetes allergénekkel, beleértve a házi állatoknak a szőrét, tollát, meg a talajban található sok minden, amivel a korábbi életmód miatt találkoztunk, attól el vagyunk zárva. És ebből az következik, ami a mogyorónál, hogy amikor később találkozunk ezekkel, akkor a szervezetünk ezeket már idegennek ismeri föl. Mert az egész mögött az van, hogy amikor az immunrendszer még nem teljesen érett, akkor sokkal rugalmasabb, és amikor találkozik a földi mogyoró allergénnel egy pár hónapos gyereknek az immunrendszer, akkor megtanulja, hogy ettől nem kell félni, hiszen ez a normál környezetnek a része. Na de hogyha ez már egy 5 éves korban következik be, akkor az immunrendszer az már sokkal fejlettebb, kevésbé rugalmas, és akkor ugyanazt a földi mogyoró fehérjét úgy fogja érzékelni, hogy ez valami olyan, amit eddig nem láttam, akkor ez biztos ellenség. És minden más allergiánál is valami hasonló van a háttérben.
Nagyon érdekes, amit mondasz, külön egy egész műsort meg lehetne tölteni ezzel, de most ettől próbálom visszafogni magam, csak egyetlen egy kérdésed, és utána visszatérünk a mogyoróra, és le is zárjuk már hamarosan. Általánosságban akkor az elmondható, hogy egyrészt minél sok színűbben egyen egy gyermek, ne tartsuk tőle távol a, nem tudom, a glutént, a tejet, a tojást, a paradicsomot, a mézet, nem tudom, az lehet, hogy az más kérdés, mert ott
a
úgy emlékszem...
A méz az pont más kérdés,
jó, oké, okay, ezeket javíts ki, akkor kérlek. A B kérdés pedig az, hogy akkor hagyjuk, hogy ez is ilyen nevelési fórumokban örremenő viták mennek, hogy hagyjuk a gyereket koszt enni, most direkt így kifordítom, amit, vagy sarazni, nem tudom, a levelet a szájába tömködni, vagy figyeljünk arra, hogy rendkívül, nem tudom, tiszta legyen mindig a keze, hol a, vagy arra aranyközépút?
Hát szerintem a aranyközépút ott van, hogyha a gyerek kanállal leszi a homokot a homokozóba, akkor azt ne, de az, hogyha normálisan játszik a homokozóba, az teljesen rendben van. Vagy az, hogy megsimogatja a kutyát, meg macskát, az is teljesen rendben van. Nyilván, hogyha hazamegyünk, a sarat lemossuk magunkról, meg evés előtt kezet mosunk, hogyha állatot simogatott a gyerek, ez normális. De az, hogy teljesen sterilen próbáljuk tartani a gyerekeket, az viszont úgy tűnik, hogy nem normális. És két ok miatt, az egyik ez, amit most beszéltünk, hogy találkozik azokkal az allergénekkel, ami kell az immunrendszerének az éréséhez. A másik pedig az, ami szintén egy alultárgyal a téma, hogy ez a sok fertőtlenítés, ez meg a bőrünknek a mikrobiomját károsítja. Ugye a bőrünkön is élnek baktériumok, amiknek csak egy része kórokozó, a másik része az meg olyan baktérium, ami pont ahhoz kell, hogy a bőrünket védje. És hogyha mi állandóan fertőtlenítjük magunkat, ezzel többet ártunk a bőr mikrobiomnak, mint amennyit használunk azzal, hogy a kórokozókat eltávolítjuk. Tehát ez egy kicsit túl pörgetett dolog, ez a tisztaságmánia, jelenleg így tűnik.
Egyszer tényleg beszélgessünk erről hosszabban, de az étel dolgot még a méz miatt mindenképpen azt mondd el, légy szíves, hogy a méznél mi a helyzet, meg akkor a többit, amit felsoroltam, azt akkor egyen a gyerek, tojást és a többit?
Igen, most nem szeretnék átmenni ilyen táplálkozási tanácsadóban, úgyhogy mindenkinek azt javaslom, hogy akinek gyereke van, az a védőnőtől meg tudja kérdezni, hogy mit mikor kell bevezetni. Ezek folyamatosan változnak. Lehet, hogyha ezt az adást valaki két év múlva hallgatja meg, akkor már más lesz az ajánlás, úgyhogy azt tudom tanácsolni, hogy a védőnő megmondja, hogy mit mikor kell bevezetni, de úgy általában az a tendencia, hogy korábban, mint ahogy ez régen volt. Tehát az, hogyha a nagymamák szörnyűködnek, hogy miért kap az unokájuk ilyen fiatalon valamit, akkor azon ne lepődjünk meg. Az ő idejükben sokkal defenzívebb volt a hozzátáplálás, most egy kicsit változik minden. De van, amit meg nem az allergia miatt nem célszerű adni kisgyerekkorban, és a méz az pont ilyen. Mézben vannak olyan toxinok, amelyeknek a semlegesítésére a gyerek szervezete nem alkalmas. És itt nem allergiáról van szó, itt más jellegű mérgezést okozhat a méz, hogyha túl nagy mennyiségben, túl fiatal korban kapja a gyerek. Úgyhogy ott például jelen állás szerint ott nincs ilyen változás, hogy ezt minél korábban be kell vezetni.
Oké, és egy utolsó kérdés a mogyoróhoz. Egyébként a mogyoró az egy értékes tápanyag, hogy mi van a mogyoróban, jó-e azt fogyasztani felnőttnek, gyereknek, hol van a helye a táplálkozásunkban, milyen mennyiségben, milyen rendszerességgel érdemes ezt, gyógyító hatása van-e, ugye te gyógynövényekkel is foglalkozol, ezért így kérdezem, most kicsit idézőjelben is, tehát mi az, amit tudunk egyébként a mogyoróról?
Hát ez jó kérdés, és teljesen másik fiókot nyitunk ki, de az allergiától eltekintve nem célszerű mogyorót rendszeresen nagy mennyiségben fogyasztani, és ennek az oka, hogy a benne található zsírsavaknak az összetétele az nem a legkedvezőbb. A mogyoróban nagyon sok omega-6 zsírsav van, ezek az omega-6 zsírsavak, ezek a szervezetben átalakulnak, és részben olyan anyagok képződnek belőlük, amiknek gyulladáskeltő hatása van. A magyar ember, meg úgy általában a nyugati ember táplálkozásában ilyen omega-6 zsírsavból túl sokat fogyasztunk. Az omega-3 zsírsavból kellene többet fogyasztani, mert hogy annak az omega-3 zsírsavaknak a metabolitjai, amit a szervezet előállít, azok viszont gyulladás csökkentőek. Tehát van egy ilyen kedvező arány az omega-3, omega-6 zsírsav bevitelben, és hát ettől bőven eltérünk. Tehát sokkal több omega-6 zsírsavat viszünk be, mint omega-3-at, úgyhogy ha valaki sok mogyorót fogyaszt, az pont ezt az arányt még tovább a kedvezőtlen irányba tolja. Úgyhogy nem célszerű ezt a mogyoró fogyasztást túlzásba vinni. Kell az omega zsírsav is, de egy átlag ember ebből többet fogyaszt, mint kellene.
Gyógyhatása van-e? Tehát valami élettani pozitív, ami miatt nem tudom, tyúkszemre egy marék mogyoró.
Nem, ilyen hatás nincs, meg nincs olyan szerepe sem, ami miatt ez egy nélkülözhetetlen eleme lenne az étrendnek. Gyerekeknél leginkább azért kell bevezetni, hogy kialakuljon ez a tolerancia, hogy később, amikor bármilyen okból fogyaszt mogyorót, akkor ne legyen allergiás. Nem azért, mert hogy már egy 4 hónapos csecsemőnek muszáj mogyorót ennie. Emiatt kell bevezetni.
Kedves hallgatóink, a hírek után folytatjuk a beszélgetést Csupor Dezső szakgyógyszerésszel, gyógynövénykutatóval, a Pirula Kalauz egyik alapítójával. Akkor az almaecetről beszélgetünk majd, amelyről tudományos kutatások bizonyították be, hogy segítik a testsúlyvesztést, tehát a fogyást.
Véleménye fontos számunkra. Észrevételeit szívesen várjuk a vélemény@europaradio.hu e-mail címre. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit Kocák Szilviától hallják. A Nemzeti Választási Iroda megkezdte az áprilisi országgyűlési választásra keddig regisztrált mintegy 489 000 levélben szavazó választópolgár számára a szavazási levélcsomagok postázását. Amennyiben a választópolgár április 5-éig nem kapja meg a kérelmében megjelölt postacímre a szavazási levélcsomagot bármely külképviseleten vagy bármely országgyűlési egyéni választókerületi választási irodában, személyesen kérheti annak pótlását. Emlékeztettek rá a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok, a névjegyzékbe történő regisztrációkor kérhetik a szavazási levélcsomag postai kézbesítését vagy személyes átvételt. Annak, aki a postai kézbesítést jelölte meg, a Nemzeti Választási Iroda postai úton juttatja el a szavazási levélcsomagokat a regisztrációkor megadott címre. Több mint 1 milliárd forint értékben 2 nagyszabású természetvédelmi projektet indít az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program Plusz keretében, közölte az Agrárminisztérium természetvédelemért felelős államtitkára a projekt nyitó eseményen. A fejlesztéseknek köszönhetően jelentősen javul majd az erdőterületek természetességi állapota, valamint a gyepes élőhelyek kezeléséhez szükséges természetvédelmi infrastruktúra az Aggteleki tájegységben. Rácz András arra hívta fel a figyelmet, hogy az Aggteleki Nemzeti Parkot 1985-ben alapították, Magyarország negyedik nemzeti parkjaként, és ma az ország egyik legjelentősebb természetvédelmi területe. A fejlesztések célja a természetes és természetközeli állapotú erdők megőrzése, valamint az egykorú, elegyetlen vagy idegen fafajokból álló erdők fokozatos átalakítása, változatos szerkezetű, őshonos fajokból álló állományokká. Rácz András rámutatott, hogy a két fejlesztés együttesen járul hozzá ezen terület értékeinek hosszú távú megőrzéséhez. Az erdők és gyepek természetességi állapotának javítása erősíti a biológiai sokféleséget, javítja számos védett és közösségi jelentőségű faj élőhelyi feltételeit és támogatja a Natura 2000 területek természetvédelmi célú kezelését. Megkezdődik március 23-án a Millió Lépés 11 hetes kihívása. Magyarország egyik legnagyobb mozgásra ösztönző közösségi programja ezúttal a női egészségre irányítja a figyelmet a Gyerünk Anyukám szlogennel, közölte a szervező, a Magyar Szervát Ültetettek Szövetsége. A rendezvény célja, hogy a Millió Lépés applikáción keresztül a mozgás népszerűsítése mellett felhívja a figyelmet a nők egészség megőrzésére és a rendszeres szűrővizsgálatok fontosságára, miközben 100 iskola ismét lehetőséget kap 1 millió forint értékű sporteszköz beszerzésére. Az őszi rekordok is azt mutatják, hogy a Millió Lépés mára valódi közösségi mozgalommá vált Magyarországon. Idén tavasszal a női egészségre szeretnék külön felhívni a figyelmet, sokszor azt látják, hogy a nők a család minden tagjára odafigyelnek, miközben saját egészségükre már kevesebb idő jut. A résztvevők az ingyenes Millió Lépés mobil alkalmazás segítségével gyűjtik a lépéseket, miközben virtuálisan bejárják az országos kékkör útvonalát. Az alkalmazás mintegy 60 féle mozgásformát képes lépésszámmá alakítani, így mindenki a saját lehetőségei szerint csatlakozhat a kihíváshoz. A résztvevők egy-egy iskolát támogatnak a lépéseikkel, a kihívás végén 100 iskola nyerhet 1 millió forint értékű sporteszköz támogatást, áll a közleményben. Újra meghirdeti a Nemzetpolitikai Államtitkárság a Szülőföldön Magyarul programot, amelyre 2 lehet jelentkezni, mondta Nacsa Lőrinc a Facebook oldalán közzétett videóban. A miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára kiemelte, A magyar nemzet alapját a magyar családok jelentik. 16 éve építik a családalapú Magyarországot, és olyan átfogó családtámogatási rendszert hoztak létre, amely nem csak Európában, hanem az egész világon egyedülálló. Ismertetése szerint a program keretében idén is évi egyszeri bruttó 100 ezer forint összeggel támogatják azokat a gyermekeket és fiatalokat, akik tanulmányaikat szülőföldjükön magyar nyelven végzik. Ezzel nem csak köszönetüket fejezik ki a külhoni magyar családoknak, amiért gyermekük számára magyar iskolát választottak, hanem ösztönzik is a magyar iskola választást, hiszen a magyar oktatás a megmaradás kulcsa a határon túl, fogalmazott az államtitkár. A program keretében kétféle támogatás érhető el, az óvodások és iskolások az oktatási nevelési támogatást igényelhetik, a felsőoktatásban tanulók pedig a hallgatói támogatást.
Az időjárásról.
Északkelet felől egyre nagyobb területen csökken a felhőzet, nagyrészt napos idő várható, fátyol felhőkkel, de a déli tájakon felhősebb lehet az ég. Az északkeleti szelet sokfelé kísérhetik élénk, olykor erős széllökések is. A legmagasabb nappali hőmérséklet 14 és 17 fok között valószínű. Hajnalban 1 és 6 fok között alakul a hőmérséklet, de a szélvédett fagyzugokban gyenge fagy is valószínű.
Az Európa Rádió híreit hallották.
És emlékszel ugye a lányra, aki oly sokáig várta, hogy beleszeressen végre valaki, s hogy a valaki te lettél, arról nem is igen tehettél, de azért nem kellett neked kétszer mondani. Barátok. És nem jönnek, soha vissza már. De keresd meg a lányt, tudom, hogy megtalálod. Kicsit haragszik ugyan rád, de azért visszavár. Értsd meg, kérlek, szeret valóban téged, pedig furcsa vagy néha igazán. Színjátékot ne tervezz, nem kell semmilyen jelmez, csak menj már, mert vár rád az a lány. Elmentek, elmentek a régi barátok, és nem jönnek, soha vissza a már. Te keresd meg a lányt, tudom, hogy megtalálod.
kicsit haragszik ugyan rád, de azért visszavár. Emlékszel még, ugye, a kamasz éveinkre, ahogy együtt volt az a néhány jó barát.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, ahogy ígértem, folytatjuk a beszélgetést mai vendégünkkel, Csupor Dezső szakgyógyszerésszel, gyógynövénykutatóval, a következő témánk pedig az almaecet lesz. Ugyanis tudományos kutatások támasztják alá, amit már évtizedek óta voltak, akik állítottak, az almaecet fogyasztása segíti a fogyást. Az almaecet ugyanis lassítja a gyomorürülést, fogyasztásának hatására kevesebb inzulin termelődik, aminek hatása van a zsírraktározás elindításában. Az almaecet fogyasztása esetén ráadásul csökken az éhségérzet, és még gyulladás csökkentő hatása is van. Egy több mint 850 fős kísérlet alapján a résztvevők átlagosan 7,5 kilót fogytak napi 30 ml almaecet fogyasztása mellett 12 hét alatt. Csupor Dezső szakgyógyszerész, gyógynövénykutató, az MTA doktora azt mondja, fontos szempont lehet az almaecet alkalmazása mellett az is, hogy az ecetfogyasztásnak nem ismerjük mellékhatását.
Akkor a másik témánk pedig az almaecet, ami úgy került most a látókörödbe a Pirula kalauzon megjelent cikk szerint, hogy fogyás szempontjából merült föl. Itt mi az indulópont? Tehát ez egy olyan, mint a népi gyógymódok, népi megfigyelések, hogy emiatt kellett a kutatóknak megnézni, hogy emögött tényleg van-e valami, tehát ezt régóta használják az emberek így otthon fogyásra, vagy hogy került eléd ez a téma?
Szerintem nem népi gyógymód az almaecet, de hogy már pár évtized használják, ez biztos. Én is tudok arról, hogy 90-es években ennek vannak nyomai, és amikor én először erről hallottam, hát én ezt teljes butaságnak tartottam, mert hogy miért fogynánk az ecettől? Tehát ennek mi értelme van? Sőt, ugye láttam olyan termékeket, ilyenek most is vannak, hogy alma ecet kapszula. Na ez akkor még gyanúsabbá vált, hogy hogy lehet az ecetből kapszulát csinálni. Hát egy módon, hogy az ecetnek az illékony részét elpárologtatjuk, és ami visszamarad, az betesszük egy kapszulába. Hát mi marad vissza? Vannak ilyen polifenolos vegyületek az almaecetben, meg vannak olyan savak, amik nem illékonyak, ezek ugye visszamaradnak és beletelte egy kapszulába, de az ecetnek a nagy része, ami a víz, meg az ecetsav, az ilyenkor eltávozik. És nyilvánvalónak tűnt nekem, hogy az almaecet kapszula, meg az almaecet, az valószínűleg nem ekvivalens, de én egyikről sem hittem el nagyon, hogy ez hatásos lehet, de az elmúlt mondjuk úgy 10-20 évben elkezdtek gyűlni a bizonyítékok, és már úgy tűnik, hogy ennek mégiscsak van értelme.
És akkor milyen tudományos eredményeket ismersz, amiről azt mondod, hogy van eredménye, értelme az almaecet fogyasztásnak fogyásra való tekintettel?
Két irányba mehetünk. Az egyik az, hogy most már tudjuk, hogy ez hogyan hat, de hát ez csak mondjuk úgy, hogy érdekesség. Sok mindennek ismerjük a hatásmechanizmusát, aztán kiderül, hogy valójában az emberen ez a hatás ez nem elég kifejezett. Na de itt viszont már azt is tudjuk, hogy ez a fogyasztó hatás ez jelentős, mert amit egy most közzétett vizsgálatban leírtak, az az, hogy körülbelül 2-3 hónap alatt körülbelül 7,5 kiló fogyást lehetett elérni almaecet fogyasztással. Ez jelentős. Persze, aki fogyni akar, az néha ennél gyorsabban szeretne, de ez nagyjából az a tempó, amire azt mondják, hogy ez egy egészséges fogyás, akkor, hogyha valaki nem durván elhízott. És hogyha valami ezt a hatást képes kifejteni úgy, hogy mellette nincsenek komolyabb mellékhatásai, akkor ez egy elég jó szernek tűnik, és úgy tűnik, hogy az almaecetre ez érvényes, tehát nem figyeltek meg olyan mellékhatást, ami a felhasználását korlátozná.
Amikor ezt a cikkedet olvastam, ott az jutott eszembe elsőnek, hogy azt mennyire tudja vizsgálni egy ilyen vizsgálat, hogy mellette mit csinál az ember a fogyás érdekében. Mert oké, hogy lehet, hogy az almecetet elfogyasztja akárhány millilitert, vagy kis kanállal, vagy rácsurgatja valami ételére, oké, de mellette sportol-e többet, mint korábban, kalóriadeficitben eszik-e, más teszik-e. Szóval ez mennyire egyértelmű szerinted az adatokból, hogy az almecet okozta 7,5 kilós fogyást, vagy egy ilyen komplex életmódváltás és tudatos fogyás irányába való elmozdulás?
Teljesen jó felvetés, mert sok olyan cikk van, ahol fogyás segítő termékekről úgy mutatják ki a hatást, hogy nem csak egy beavatkozás történik az életmódban, hanem elkezd mellette sportolni, és az még jobb, amikor nincs is kontrollcsoport, hanem csak egy csoport van, aki mondjuk elkezd szedni egy kapszulát, és akkor mellette még életmódot, meg étrendet vált, és akkor a végén kimutatják a fogyást, és úgy interpretálják, mintha attól a kapszulától fogyott volna le, amit egyébként a futás meg az életmódváltás mellett beszed. Na itt most nem ez a helyzet, itt ezek elég jól tervezett vizsgálatok voltak, és az összehasonlító csoportokban ugyanolyan jellemzőjű embereket vettek be, és naplózniuk kellett, hogy egyébként még mit tesznek, és nagyjából a két csoport, tehát az, aki az almecetet fogyasztotta meg, aki nem, az egyébként nagyon hasonló volt. Tehát feltételezhetjük, hogyha senki nem csalt, akkor ez a hatás ez tényleg létezik, és nem valami háttér torzító tényezőnek az eredménye.
Most kicsit bulvárosba fordulok, akkor ilyen értelemben az almecet egy csodaszer, hiszen sokáig arról beszéltek kutatók, szakemberek, hogy igazából a fogyásra nincsen csodaszer. Úgy emlékszem, hogy évekkel ezelőtt mi is beszélgettünk arról, hogy mondjuk az olyan gyógynövények, amik valamilyen fogyásszerű hatást érnek el, azok a legtöbb esetben a vízhajtó hatások miatt érik ezt el. Tehát, hogy hirtelen mondjuk egy kilóval könnyebb lesz az ember, mert kipörgeti a vizet a szervezetéből, de attól még a zsírréteg nem tűnt el. És akkor most bejött ez a vényre kapható fogyókúrás szer, erről egy mondatot mondj nyugodtan, de hogy ezt ettől eltekintve, akkor az almecet ez egy újdonság ilyen értelemben.
Igen, újdonság, és egy kicsit ezekkel az új népszerű fogyasztószerekkel párhuzamba is hozható, mert szemben a vizelethajtással, vagy a hashajtással, vagy ezáltal hatásos gyógynövényekkel szemben az almecet teljesen más módon fejti ki a hatást, és ez a hatásmód, ez eléggé hasonlít azokra a modern, csodás fogyasztó szerekre, amiket nagyon sok ember fogyaszt. Tehát itt nem az van, hogy vizeletet hajt, vagy hashajtó hatású, és akkor ugye, hogyha állandó hasmenésünk van, akkor lefogyunk, vagy pedig volt még egy csoport, ez az anyagcsere fokozó, ami egy kicsit mi megpörgeti az anyagcserét. Vannak olyan növények is, azokkal az a gond, hogy azok általában vérnyomást is emelnek, és akkor emiatt veszélyesek. Na, ez teljesen más módon hat. Itt a hatásnak az alapja az, hogy a gyomor ürülést azt lassítja, emiatt a tehetségérzetet érez a fogyasztó, emiatt kevesebbet eszik, de az, hogy a gyomor ürülés lassul, abból az is következik, hogy a bélbe lassabban kerül be a szénhidrát, emiatt a cukor az lassabban szívódik föl, a cukor lassabban szívódik föl, akkor a cukor csúcs a vérben az kisebb, tehát nem megy föl annyira a vércukorszint, emiatt kevesebb inzulin termelődik, és az inzulin termelődés az pedig az egyik kiváltó ingere annak, vagy kiváltó oka annak, hogy elkezdjen tárolódni a zsír a szövetekbe. Tehát ez egy komplex folyamatnak a vége, és ugyanezt, amit most elmondtam, ugyanaz elmondható azokról a ma népszerű és a híres emberek, meg nem csak általuk szedett fogyasztószerekről. Tehát nagyjából ugyanez történik, hogy lassítják a gyomorülést, csökkentik az étvágyat, csökkentik emiatt a vércukorszint emelkedést a vérben, csökken az inzulin termelés, tehát nagyjából ugyanez van, természetesen sokkal intenzívebb formában, akkor, hogyha ezt egy komoly gyógyszernél nézzük. Az almecetnél ez a hatás az enyhébb, de nagyon hasonlít.
Mellékhatása van-e az almecet fogyasztásnak?
Hát ha valakinek gyomorfekéje van, akkor rontani fogja, mert hogy savas, ez egy savas folyadék, illetve hogyha almecet fogyasztás után az ember nem öblíti ki a száját, vagy nem eszik utána, akkor a fogaknak ez árthat, hiszen ez egy viszonylag erős sav, de nagyjából ennyi. Egyébként úgy érdemes fogyasztani, most nem akarok ilyen konkrét tanácsot adni, de a hatásmechanizmusból adódóan ez akkor a legjobb, hogyha étkezés előtt fogyasztja el egyébként is az ember, mert akkor fogja ezt a hatást kifejteni, hogy lassabban örül a gyomortartalom, nem megy fel annyira vércukorszint, tehát ezt így étkezéshez társítva célszerű fogyasztani.
És amit a gondolataid elején említettél, hogy szkeptikus voltál a különböző készítményekkel kapcsolatban, tehát a kapszula formában, vagy elém sodort már az internet ilyen gumicukorszerű, ilyen zselatinos, változatos, almácetes valamit is. Tehát ezekben van különbség a hatásmechanizmusban, vagy a kutatás az kifejezetten a folyékony almácetre vonatkozott, és nem tudjuk, hogy a kapszuláknak van-e hatékonysága?
A legtöbb kutatás az almácetre vonatkozott, de volt olyan kutatás, ahol az ecetsavat nézték, és az ecetsavnál is nagyjából ugyanazt találták. Ebből arra következtetek, hogy itt az almaecetben lévő ecetsav a fő szereplő, tehát nem is feltétlenül az almaecetben található egyéb anyagok, amitől az almaecet ugye jobb ízű, mint az ételecet, hanem maga az ecetsav, ami mind a kettőnek a savasságát adja. Tehát az, hogy az ecetet tartalmazó gumicukor, vagy az elpárologtatott ecetnek a maradványát tartalmazó kapszula az hatásos lenne, ott azért erős kételjeink vannak. Amúgy a dózis, ami úgy tűnik, hogy hatásos, ez a körülbelül napi 30 ml almaecet. Ez nem túl sok egyébként. Ez ilyen két evőkanál nagyjából ilyen mennyiségről beszélünk, de ez az ecetre vonatkozik. Mindaz, amit eddig elmondtam, az almaecet kapszulákról, arról nem nagyon tudunk semmit.
És akkor most lehet, hogy nem jól értelek, de ezzel azt mondod, hogy más ecetekre is ez igaz lehet, csak azért az almaecet került előtérbe, mert azt finomabb, könnyebb lenyelni egy kanál almaecetet?
Hát, hogy miért az almaecet kezdték inni? Talán pont emiatt, mert hogy ennek jobb íze van. És emiatt a legtöbb vizsgálat is ezzel kapcsolatos. Tehát, ha azt kell mondanom, hogy mire van bizonyíték, akkor azt mondhatom, hogy az almaecetre. De van egy-két vizsgálat, ami nem almaecettel készült, és az is jónak tűnik. De ugye mi a bizonyítékokon alapuló orvos, vagy én azt képviselem, és ez bár nem orvoslás, de a gondolatmenet ugyanaz, hogy arra mondjak én valamit, amire van bizonyíték, és jelenleg az almaecetre van a legtöbb bizonyíték, de nem lepődnék meg, hogyha valaki elkezdeni az ételecetet vizsgálgatni, ami nem almából készül, hanem etanolnak a tovább alakításából, és nem tartalmaz ilyen különféle aromanyagokat, hogy annál is ez a hatás kialakulna. Mert úgy tűnik, jelenleg úgy tűnik, hogy itt az ecetsav a fő játékos.
Csak egy utolsó kérdés, Dezső, egyet hátrébb lépve az almaecettől. Milyen érzés neked az kutatóként, hogy nem volt igazad? Tehát az volt egy szkeptikus hozzáállásod, és szerintem ez csodálatos, hogy egyrészt elmered mondani egy interjúban, nem úgy teszem, mint hogy én már mindig is tudtam, hogy az almaecet az a legkirályabb fogyasztószer, csak senki nem hallgatott rám. Tehát, hogy elismered mondani, hogy volt egy szkeptikus hozzáállásod, megismerted a tudományos dolgokat, és aztán ezt be tudod ismerni. Szóval kutatóként ez pont ettől izgalmas a szakmát, hogy van egy felvetés, aztán az eredmények meg mást mutatnak, és...
Igen, hát ez szerintem mondjuk úgy, hogy munkaköri kötelesség, hogy az ember így álljon hozzá, mert enélkül akkor dogmatikusan gondolkodunk, és ez meg nem kutatás. De én még annak is örülök, hogyha olyanról derül ki, hogy nem úgy van, ami sziklaszilárdan ténynek tűnik. Annak is örülök, hogyha arról kiderül, hogy pont fordítva igaz. De itt viszont azt éreztem, hogy itt van egy ilyen hatalmas űr, tehát egy bizonytalanság, mert most akkor maga az ecet a jó, az ecetsava jó, vagy az egyéb anyagok, amik az almaecetben vannak, mert korábban is azért volt valamiféle erre utaló jel, meg nekem már 90-es években is volt ismerősöm, aki esküdött arra, hogy az almaecettől fogyott le. Tehát volt itt egy ilyen zavaros információ halmaza, amiben én örültem volna, hogyha most kiderül, hogy akár az, hogy ez teljes butaság, és hiába isszuk, mert úgyse jó, vagy az, ami most kiderült. Nekem mindegy, tehát én vagyok az almaecet bizniszben érdekelt. Én azt szeretem, hogyha a tudomány aktuális állása az valami számomra felfogható és magyarázható magyarázatot ad, és most itt úgy tűnik, hogy van. Aztán persze lehet, hogy majd 5 év múlva kiderül, hogy itt volt valami, amit nem vettek észre, és mégse ennyire jó. Jelenleg úgy tűnik, hogy ez hatásos.
Emlékszem még, hogy ki volt az ismerősöd a 90-es években, aki almaecettől fogyott? Lesz csak azért kérdezem, hogy tudod rehabilitálni? Tehát tudsz neki írni egy üzenetet, hogy kedves ismerősöm, amúgy valószínűleg tényleg attól fogytál, mert most a tudomány is alátámasztja?
Én nem mondtam neki akkor, hogy én ezt nem hiszem, de konkrétan egyébként emlékszem, hogy kiről volt szó.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Csupor Dezső szakgyógyszerészt, gyógynövénykutatót, a Pirula Kalauz egyik alapítóját hallották.
református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
Que siento y lo grito sin temores y mi canto es inmenso y grito a los cuatro vientos se estremece el cielo en soledad la noche ríe son de amistad y el río y el mar comenzaron a hablar y mi canto se alzó con la serenidad el hombre levantó sus manos al cielo sin temblar y un pájaro hecho a volar. La razón, el miedo equilibrando el momento y mi canto volaba con alas de sentimiento un grito angustioso cruzaba el mar un sabio entró llorando un altar un pincel dibujó palomas al azar el orgullo vistió de gala sin hablar el hombre de emoción tocaba el cielo sin pensar y un pájaro echó a volar tocaba el cielo sin pensar y un pájaro echó a volar.
Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.